Amikor Gyula elcsörtetett a nyílástól, Bütyök egy darabig erősen egyedül érezte magát, arra gondolt, hogy mi lesz, ha Matula csak este kerül elő. De nem sokáig foglalkozott ezzel a gondolattal, mert szeme megszokta a sötétséget, és alaposan körülnézve megállapította, hogy nagyobb baj már nem igen lehet. Bal keze ugyan erősen megdagadt, és az egyik ujja kissé félreállt, de ez sem fájt különösebben. Hanem amikor a fejéhez nyúlt, azt mondta,
"Júj!"
Bütyök fején tyúktojáshoz hasonló daganat nőtt, és ez a tojás még vérzett is.
Kellett nekem ugrálni?
Nem. Erre a kérdésre nem válaszolt senki, és Bütyök ezek után turkálni kezdett a földben, amely nem felülről hullott le, hanem az egyik falrész nyílásán dőlt be valamikor.
Mi ez a kemény?
Nyúlt hátra a jeles ifjú, mert mintha éles kövön ült volna. Persze, a csákány. Bütyök kihúzta maga alul a csákányt, de érezte, hogy ezzel sem lehet nagyon handabandázni, mert még rádől valami akármilyen jól építkeztek is az öregek. A földet azonban lehetett piszkálni egy kézzel is, és a kezdeti ijegységet lassan legyűrte a kincskeresés vágya. A csákány hol itt koppant, hol ott, és a kapirgálás kezdett izgalmas lenni, ám bár a koppanások helyén csak kődarabkák voltak, kis kő és nagy kő, egyszer pedig valami cserépedény füle.
Még ha egész lett volna, sóhajtott a fiú, és benne aranyag.
Közben felfelnézett a magas égre, és hallgatózott, de a beverődő napsugáron csak az erdő suttogása szitált le a mélybe, ahol olyan szag volt, mint egy kriptában, gondolta a fiú. Bütyök még nem volt kriptában, és nem is kívánkozott az emberi maradványok egy titkos helyére, de úgy érezte, csak ott lehet ilyen szag, és ebben teljesen igaza is volt. A föld és a sötétség, a gyökerek és a magány kémiája dolgozott itt pár száz éve, s most, hogy bezúdult a fény és a meleg, a bomlás illatai egyszerre szárnyra keltek. Bütyök ezt úgy fejezte ki, büdös van a fene, egye meg. De találni egyelőre nem talált semmit.
Csak már ez a tutajos jönne.
És turkált tovább, bár a keze fájt, és fején az a törött tojás is érzékenykedett.
Talán doktorhoz is kell mennem.
Hát kellett nekem ugrálni.
Bütyök elkeseredetten ült le, aztán elővette tárcáját és megolvasta a pénzét. A tárcában volt egy villamos bérlet is, és egy mosó cédula.
A mama halálra ijedne, ha tudná, és szegény most maga viszi haza a ruhákat.
Bütyök lelkiismeret furdalást érzett, bár Pest, a mama és a villamosok nagyon távoliak voltak. Egy mátyás madár zajongott az erdőben, de kiáltásai is olyan messziről jöttek, mert Bütyök rabnak érezte magát, mint ahogy az is volt. Ekkor megakadt a szeme a falon. Valami rozsdás, kör alakú holmi lógott a köveken, de úgy lógott, mintha oda lenne ragadva. Egy nagy vaskarika volt. Bütyök érzései a rabságról tehát helyesek voltak, ez az üreg börtön volt valamikor. Az idő, ez a láthatatlan puha semmi, azonban megette már a vas egy részét, mert amikor a fiú hozzányúlt, a karika könnyen kijött a falba erősített vasszárral együtt. Ez már valami, gondolta Bütyök. Tutajos majd örül. És morzsolgatta a karikát, mert olyan vastagon volt rajta a rozsda, hogy morzsolni lehetett. A fal azonban nem mondott már többet. Ezért ismét a csákánnyal húzogatta el a földet az egyik sarokból a másikba, most már rendszeresen átnézve minden kanál törmeléket. Így azután előkerült még egy pityke-gomb, egy törött csat, egy hegyes, lapos vasdarab, ami lehetett kés vagy karddarab is, és valami nehéz szagú szövedék, ami úgy mállott, mint a föld, de valami ruhadarab lehetett valamikor.
Talán pokróc, gondolta Bütyök, a rab takarója, ám bár maga a rab nem volt sehol, és Bütyök nem is bánta, hogy nem találkozik több száz éves ember maradványokkal.
Valószínűleg kiszabadult, örvendezett a fiú, és nem gondolt arra, hogy itt csak török rab lehetett, mert sorstársnak érezte magát, és úgy vélte rabnak lenni, töröknek és magyarnak egyformán rabság, és egyformán fájdalmas. Bütyök csak az embert érezte a néhai törökben, akire nem sütött be a nap, de oda volt láncolva a falhoz, és semmi kilátása nem volt, hogy jön tutajos és jön matula.
Pedig már dél lehet,
nézett ki a lyukon, ahol meredeken nyilazott be a nap, és melegétől szinte gőzölgött a sötétség évszázados nyírkossága. Bütyök keze most már nagyon fájt, de azért húzogatta a csákánnyal a földet, és éppen ércesen ütődött újra valami, amikor mintha zörgött volna a külső világ.
Bütyök! Hangzott az égi szózat. Itt vagyunk Matula bácsival. Hogy vagy? Fáj a kezem, és találtam egy pityke-gombot, egy karddarabot és egy vaskarikát, amihez a rabok voltak kötve, meg valami köcsögnek a fülét is. Hol van Gergő bácsi?
Létrát csinál neked. Kivág egy kis fát, és meghagyja az ágait. Egyszerűen felsétálsz. Addig még keres ott a föld között.
Hátha!
Talált is még Bütyök egy buzogány fejet, pár kisebb-nagyobb vasdarabot, de ezt be kell vallanunk. Régészkedő vágya elszállt valahova, és Matula hangjában tellett minden öröme.
Kösse erre a madzagra a csákányt meg, amit talált. Először azt húzzuk fel.
Amikor ez megvolt, leeresztették a jobbról-balról ágas fát, amelyen Bütyöknek fel kellett sétálnia.
A kötelet kösse a hóna alá, ha megcsúszna, hogy le ne essen.
Pondorai Béla élete alkonyáig emlékezni fog erre a sétára. Csak jobb kezével kapaszkodhatott, és egyszerre csak az egyik lábán állhatott, mert a létrának csak hol ezen, hol azon az oldalon volt foga.
Ne siessen, bíztatta Matula, és ha elfárad, pihenjen nyugodtan.
Bütyök tehát félkézzel és egy lábon pihent nyugodtan, de Matula tartotta a kötelet. Aztán felbukkant egy véres fej, tojásnyi daganattal, de akkor már húzták is kifelé.
A fene ezt a likat, mondta Matula. Oda is veszhetett volna. Erről alig, hanem hallgatni fogunk.
Bütyök pedig csak feküdt féloldalt és mosolygott. Tutajos, lemehetsz, ha akarsz.
Nem akar, mondta az öreg. Az idén már nem akar. De jövőre is meggondoljuk. Mutassa Béla a kezét. Ehen, kificamodott a gyűrűs ujja. Hát majd meglátjuk. Először is vizes ruhába csavarjuk.
Amikor ez megvolt, vizes poharat vett elő az öreg, és majdnem teleöntötte szilvóriummal.
Csukja be a szemét, és hajtsa le de gyorsan.
Bütyök szót fogadott, és úgy érezte, hogy a lélegzete elakadt valahol.
Mondta később. Végem van.
Ez azonban nyilván tévedés volt, mert Bütyöknek nem csak, hogy nem lett vége, sőt, később oda nyilatkozott, hogy azért végeredményben, ugye, mégiscsak le kellene menni. Bütyök ekkor már teljesen elfeledte fejét, kezét, mindent, ami kellemetlen volt, és amikor Matula azt mondta,
na hadd látom azt a gyűrűs ujjat,
gondtalanul adta az öreg kezébe, s oda se nézett, Tutajosra nézett.
Kérlek szépen, Tutajos kám, a karika a falban volt, és amikor kérlek szépen meghúztam,
ordított, de akkorát, hogy a visszhang még játszott egy darabig a férfias hangokkal, és még a harkály is abba hagyta ácsmunkáját.
Helyre húztam, magyarázta Matula. Most már csak borogatni kell.
A rossz útra tért új ekkor már egyenesen állt, de Bütyök elég görbén nézett a világra, sőt, egyes fákat is görbének látott, melyek jövet, mintha egyenesek lettek volna.
Összepakolhatunk,
indítványozta az öreg.
Majd én viszem a szerszámokat, Gyula karoljon Bélába. Ilyenkor nehezebben megy az ember.
Gergő bácsi, Katicának nem szólunk, ugye?
Aggódott a sebesült.
Megijedne.
Nem hát.
Gyenge szíve van. Igen, gyenge szíve.
Persze.
Hova húzol, Béla? Én nem húzlak sehova, Tutajos. Ilyet ne is mondj, mert megharagszom. És ne kapaszkodj belém, mert elmegyek én a magam lábán is.
Tutajos eleresztette pálinkával narkotizált barátját, mire Bütyök olyan mozdulatot tett, mintha a kállai kettős tánclépéseit gyakorolta volna.
Ne löködj, Tutajos! Ez nem vicc. Úgy látszik, a fejem megütötte valami tégla, de nem fáj. Szegény mama most egyedül viszi a ruhát. Disznóság, Tutajos, akármilyen jó barátom is vagy. Disznóság!
Katicának nem szólunk, ugye, Matula bácsi?
Megszakadna a szíve. Szabad?
És Bütyök egy oldallépéssel belekarolt Matulába.
Gergő bácsi, úgyis rokonom, igaz? Jaj, de szomjas vagyok.
Mindjárt az alához érünk,
mosolygott Matula.
Van abban víz elég.
Bütyök szemrehányóan nézett az öregre.
Abból a másikból nincs már?
Egy csepp se.
Kár. Határozottan kár. De azért a fényképet megmutatom Gergő bácsinak.
Ez a Tutajos mindent elfelejt. A nagybátyám fényképe, aki maradja. Aztán majd Katicával is lefényképeztetjük magunkat.
Esküvő után.
Mondta Matula nagyon komolyan, és Tutajos hátra maradt, mert úgy érezte, szétveti a lenyelt nevetés. Ő már ismerte a pálinka hatását, és megborzongott még a szagától is, de Bütyöknek úgy látszik, jobb gyomra volt. Ekkor már az alatöltésén andalogtak, de lassan haladtak, mert Bütyöknek egyrészt rengeteg mondani valója volt, másrészt mindenáron csónakázni akart.
Majd, ha hazaértünk.
Igaza van, Gergő bátyám, mindig igaza van. De ez a Tutajos? Ne szólj szám, nem fáj fejem.
Igazán nem fáj a fejem, Gergő bácsi. Miért is fájna?
Bütyök erre megállt és gondolkozni kezdett, hogy miért is fájna az ő feje, de mivel erre semmi magyarázatot nem talált, azt mondta.
És mit szól hozzá Gergő bácsi? Kengyelné fog tanítani bennünket.
Matula erre nem tudott mit válaszolni, ezért csöndesen azt mondta,
mindjárt hazaérünk.
Bütyök a zsebéhez kapott.
A villamos jegyem! Van nálad pénz, tutajos kám, a bérletem ott maradt a börtönben. Rettenetes!
De végül mégiscsak hazaértek. Matula újra beborogatta Bütyök kezét és fejét is, és lefektette.
Kicsit pihen, aztán megyünk csónakázni.
Én nevezek,
mondta Bütyök, s a csónak azonnal elindult, sőt, erősen hánykolódni kezdett, és a jeles ifjú az éjszaka folyamán többször kiszállt. Azután egyfolytában aludt reggelig, s amikor felébredt, az egész világot mérhetetlenül szennyesnek, undorítónak, egyben fájdalmasnak találta. Fejében, mintha hideg ólom lötyögött volna, és gyomra hajlamosnak mutatkozott újabb mozgalmakra. Kinézett a nyárvégi harmatos ragyogásba, és utálattal gondolt saját magára.
Alszol, tutajos?
Hogy vagy, Bütyök?
Mint akit húsdarálon ledaráltak, aztán kidobtak a szemétdombra. Rettenetes.
Jobb, ha megundorodik a pálinkától, mintha megszereti,
mondta Matula,
és az ujját helyre kellett húzni. Tudom magamról, hogy az nagyon fáj. Lehet, hogy kicsit többet adtam, de most már túl vagyunk rajta, és ez a fő. Máma csak heverészen. Mindjárt adok új borogatást, ebédre meg olyan halászlevet, hogy a halottak is összevernék a bokájukat tőle.
Gyula felkelt, hideg vizet hozott, Matula elment fáért Csikasz önkéntes kíséretében, s a borogatás után Bütyök újra elaludt.
Most már majd helyre jön, suttogta az öreg. Fogjon pár halat, én bemegyek a faluba, de időben itt leszek. Közben nézzen ide a kunyhóhoz, hát ha kell valami Bélának. Ha felébredt, tegyen rá friss borogatást.
Jól van, Matula bácsi.
Az öreg elment, Gyula csendesen összeszedte szerszámait, nyakába kanyarította a puskát, és kiballagott a partra megszokott helyére. Hallgatódzó augusztusi reggel volt, amikor a pókhálókon sokáig megmarad a harmat, s a levegőben némán úszik a tűnődés. Valahonnét nagyon messziről vonat dohogása hallatszott, és Gyula ma először hazagondolt. A végtelen nádas ott állt a háta mögött, de túl a berek hüllő, mocsárszagú világán vonat szaladt a város és a szeptember felé. Bedobta horgait, maga mellé fektette a puskát, nézte a vizet és a szobájára gondolt, szüleire, Piri mamára, Bolhára, Lajos bácsira és Jogászra.
Lesz mit mesélni,
gondolta egy pillanatra, de aztán úgy érezte, pár szóval el lehet mondani mindent. Hiszen alig történt valami. Apróságok a nyárban. Majd elmondja Bütyök. Persze meg kell beszélniük, hogy mit lehet elmondani otthon, és mit nem.
Pi-pi!
Jöttek a kis szárcsák.
Mi csak itt szedegetünk.
Szervusztok, gyerekek! Bólintott feléjük Gyula, hogy a kis madarak elúsztak előtte, és megvidámodott a szíve. Mélyen érezte, hogy milyen közel jött hozzá ez a külső, szabad világ, amelynek szabadsága azonban könyörtelen törvények közé van szorítva. Most már nem volt ismeretlen ez a világ, és nem érezte, hogy a berek életét olyan nagy szakadék választaná el az utcák, házak és iskolák életétől. Valami követeli ezt is, azt is, és ennek a követelésnek engedelmeskednek itt is, ott is. Aki nem engedelmeskedik, elpusztul, de legalábbis lemarad.
Hopp!
A zsineg megrándult, s Gyula a szágba segítette a fickándozó kárászt. Most már nem izgult, és nem kapkodott. Matulának kell a hal, tehát meg is kell fogni. Bütyök is éhes lesz addigra. Visszadobta a horgot, és éhséget érzett.
Egy sós kifli jó lesne.
Aj, milyen régen ettem. Köményes sós kifli. A könyveimet majd beköttetem, és megint Bütyök mellé ülök.
Természetesen.
Lajos bácsi ezt megengedi, és az osztály természetesnek tartja.
Az osztály.
Tutajos szinte érezte az osztálynak azt a jellegzetes osztályszagát, ami a ruhákból, fiúkból és olajos padlószakból keveredik össze, és szinte hallotta, amint a katedra dobogója megrecsent.
Acél!
Ekkor újabb kapása volt, de elkésett.
Ha elábrándozom az időt, nem lesz halászli.
Észnél légy, tutajos!
Lejjebb a folyókanyarban egy gém ijetten trombitált, de a víz is csobogott, és amikor Gyula odanézett, egyszerre letette a horognyelet, és kézbe vette a puskát. A víz felett nagy madár verdesett, és ide-oda tántorgás után kiemelt egy jókora halat. Gyula a bokor mögé húzódott.
Jaj, suttogta, ha erre jönne, barna kánya!
A madár nehézkesen emelkedett a hallal távolodóban, de aztán fordult, és úgy látszott, nem megy messze. A rekettye bokrok felett repült. Feküdj le, csikasz! Jött a madár egyenesen, lassan. Elibe fogni, ne izgulj, egy méterre, nem, fél is elég. A lövés kilobbant, a száraz dörrenés végigvágott a nádon, s a kánya szárnyait összekapva zuhant a bokrok közé. Kár, kár! Ijedezett a fák közt egy szürke varjú, de nem jött elő, Gyula pedig azt az ágat nézte, amelyet a madár estében megütött. Az ág még mozgott. Jól van, gondolta Tutajos. Jól van. Kiürítette a puskát és megkereste a madarat, amely még holtában is karmai között tartotta a halat.
Mi van, Gyula?
Kiáltott Bütyök, aki előjött a lövésre.
Barna kánya! Várj, Bütyök, amíg kimászom ebből a sűrűből! Ide nézz!
Szép pillanat volt ez nagyon, és Bütyök, rossz szokásához híven, megnyalta a szája szélét.
Még a hal is a markában van. Tutajos!
És fejfájós, gyomorfájós, kézfájós barátunk csak egy jelentős mozdulattal mutatta, hogy ez már aztán a teteje mindennek, ami még a berekben történhetik.
Akaszd a hűvösre, Béla, aztán feküdj le! Hadd lássa Matula bácsi is!
Akasztom, de le nem fekszem. Megfürdöm.
Ne bolondozz! A fájós kezeddel?
Nem akarok úszni, de legalább lemosakodom.
Bütyök elment a kányával, Gyula visszaszaladt horgaihoz, ahol már elcsendesedett a lövés körüli izgalom. Egy-két halat még kiemelt a fiú, aztán a visszafelé bogarászó kisszárcsáknak megmondta, hogy a kányától ezek után már nem kell félniük.
Pi, pi,
bókoltak a kis madarak, és átúztak a túlsó oldalra, mert feljebb a folyón Bütyök áztatta kezét, locsolt a fejét, s általában gyógykezelte magát. Azután felöltözött, és odaült Tutajos mellé.
Ronda méreg ez a pálinka, hidd el, Gyula, hogy én milyen beteg voltam.
Most már jól vagy?
Jobban. De ha engem még valaki itallal kínál...
Kengyelni nem fog kínálni, Bütyök. Algebrával fog kínálni. Bütyök elgondolkodott, és egy kis latolgatás után azt mondta, hogy még azt sem bánja.
Kihozhatnád a táblát, Bütyök, s amíg Gergő bácsi megjön, megtisztogatnánk a halakat. Én majd tisztogatom, te meg lesed a horgot, mert egy kézzel úgysem tudsz dolgozni.
Bütyök tehát kihozta a nevezetes táblát, természetesen csikasz kíséretében, aki jól tudta, hogy ez a lapos holmi mindig evést jelent, és lehetőleg közel helyezkedett hozzá.
Csikasz, legközelebb a táblára ülsz,
korholta Gyula az izgatott ebet.
Igazán elszemtelenedtél. Ha itt a gazdád, bezzeg, betartod a tisztességes távolságot.
Ne bánts, Tutajos, ki tudja, meddig barátkozhatunk vele.
Hát bizony. És Tutajos várta, hogy valami szomorúság üsse meg a szívét, de ez a szomorúság elmaradt. Az elmúlt hetek lemosták a városi otthonról azt, amiért kikívánkozott belőle. Lemosták a megszokottságot, a szürkességet, a gázszagot és a lármát. Lemosták Pirimama felesleges kérdéseit, felesleges feleleteit, s ha a terített asztal fehér kultúrája jelent meg előtte, úgy érezte, jó lesz odaülni, jó lesz szülei között lenni, akik közelebb jöttek hozzá, mint amikor minden nap köztük volt. Mindezt nehéz lett volna értelmesen elmondani, azért a rét virágos, rövid nyelvén csak annyit mondott. Azért az a Big Fitz is rendes kutya.
Engem mindig elkísért az ajtótokig.
Ezen aztán elgondolkodtak. A tábla felett megjelentek a legyek. Csikasz mérgesen kapkodott utánuk, és a fiúk nem figyelmeztették a kiskutyát az illendő magaviseletre. Az augusztus végi bágyat meleg elernyesztette őket, és csak arra figyeltek fel, amikor Csikasz felugrott, és elszaladt a parton.
Gergő bácsi, mondta Bütyök, hozza a csónakot! Nem is tudom, miért nem csónakon jöttünk tegnap haza.
Tutajos nem válaszolt, mert feleslegesnek tartotta megmondani, hogy Bütyököt a széles gáton is nehéz volt megtartani, s jó, hogy a fiú erre nem emlékezett. Mi célja lenne visszahozni az elmúlt rosszat? Matula kikötött, s amikor a fiúkra nézett, tudta, hogy valami újság van.
Ne táncolj, csikasz, nincs farsang! Adjon Isten! Nem lett volna jobb még egy kicsit feküdni?
Lemosakodtam, Gergő bácsi. Kiáztattam a kezem is, majd inkább ebéd után alszom, mondta Bütyök. Köszönöm, hogy megorvosolt, Gergő bácsi.
Látom, hal van elég, mondta kitérőleg Matula. Akkor most megrakom a tüzet. Aztán maguk is hurcolkodjanak be.
Matula elment Csikasszal, és Gyula ezt akarta. Majd néz nagyot az öreg. Kicsit várjunk még.
Ejnye,
mondta később Matula, mert Csikasz egyenesen az árnyékban lógó nagy madárhoz vezette gazdáját.
Hey, és mosolygott. Ezt hát meglőtték. Hanem a halért kár lenne.
Kifeszítette a kánya markából a halat, és mosolyogva tisztogatta, amikor a fiúk bejöttek.
Le kellett volna fényképezni, mondta. Ilyet még én sem láttam. Lefényképezni, és Gyula odaállt volna melléje puskával. Annyi azonban bizonyos, hogy kikupálódtak itt a beregben. Anyátlan csirkék voltak, amikor idejöttek, most meg legények már. Én mondom.
A fiúk nem szóltak erre a dicséretre, de nagyon jól esett, mert Matula szűk markú volt az elismerésben. Ha ő azt mondta valamire, hogy jó, hát arra mérget lehetett venni, hogy az jobb a jónál. Ha nem, aztán az ebéd. Matula megadta a módját, aprólékosan és hosszadalmasan, mert látta a két legény farkaséségét, táguló orcimpáikat, s hogy úgy keringenek a bogrács körül, mint éjjeli lepkék a lámpa fénykörében. Matula bölcsen tudta, hogy az ízeket nem az étel szüli, hanem az éhség, és a vágyak néha nagyobbak a gyomorban, mint a szívben. Lassan merte tele a tányérokat, és szimatolva azt mondta.
Nem vallok vele szégyönt.
Orvosság! Szuszogott Bütyök, és nem is szólt többet, csak a második tányér után. Eddig, mintha csupa seb lett volna a gyomrom, most meg, mintha meleg hájjal kenegetnék. Egy kicsit kaphatok még, Gergő bácsi?
Van elég,
mondta Matula, de látszott, hogy jól esett a dicséret.
Nem árt meg, Bütyök, aggályoskodott Tutajos.
Ez?
Nézett az öreg Tutajosra.
Ez?
Tutajos kám, lőni tudsz, de ebben ne szólj bele. Ezelőtt fél órával beteg féreg voltam, most meg megfogom a nyakad, és véged, olyan erő van bennem.
A paprika,
vélte Matula.
Ne szájoskodj, Bütyök, hónom alá váglak, mint egy aktatáskát.
Fiatalság, bolondság,
mosolygott Matula.
De jó bolondság. Ki kér még?
A fiúk nem kértek, csak Csikasz jelentkezett, áhítattal nézve gazdájára, majd a kondérra.
Téged meg nem kérdeztelek, de azért kapsz. Ne mondd, hogy sajnáljuk. Mi meg lepihenünk egy keveset.
Gyere, Tutajos, ezt a felséges ebédet csak fekve lehet elviselni.
Matula csak erre várt. Az öreg úgy gondolta, hogy a jól lakott ifjúság kevésbé hajlamos a szomorúságra, és az álmos ifjúság nem foglalkozik a holnappal.
Majdnem elfelejtettem. Levelet is hoztam.
Ki írta? Élénkült meg Bütyök.
István bátyjuk.
Bütyök csalódottan hanyatlott vissza, és be kell vallanunk, hogy a jeles romkutató nem a mamára gondolt. Tutajos pedig kivette Matula tarisnyájából a levelet.
Hangosan,
rendelkezett Bütyök. Szeretem István bácsi stílusát.
Kedves Bütyök és Tutajos,
olvasta Gyula.
Úgy látszik, a beregben nincs naptár, mert úgy viselkedtek, mintha ott akarnátok megöregedni. De Pesten van naptár, és szeretve tisztelt szüleitek látni akarnak benneteket, és az iskola is megkezdődik 10 nap múlva. Búcsúzzatok hát el nevelőapátoktól, gyertek pótapátokhoz, mielőtt végleg kitöritek a nyakatokat, hogy elküldhesselek benneteket valóságos szüleitekhez. Holnap este 6 órakor a kocsi a hídon lesz. Tutajozzatok oda összes holmitokkal, és szombaton vonatra raklak benneteket. Egy kis időt még itt is tölthettek, hogy Nancsi néni kivakarjon benneteket, és felvarja a gombokat a nadrágotokra. Örültök, mi? Szerető bátyátok, István!
A kunyhó előtt Matula tett vett, de a kunyhóban mély gondolatokba esett a csend. Vége. Ami a kunyhóból látszott, egyszerre távoli lett a táj. A vénfák bozontos üstöke, a nádas suhogó lélegzete.
Vége.
Az idő eljárt. Hozott, amit hozhatott, s vitt, amit vihetett. A borongó messzeség titokzatos és szomorú lett egyszerre, és a magasban szálló madárkiáltások már nem nekik szóltak. A kunyhó már nem az övék volt, Matula más, mint eddig, mert az öreg marad, és ők elmennek. Vége.
Vége a nyárnak.
Tutajos összehajtogatta a levelet, és Bütyök kezébe adta. Tedd el emlékbe, Bütyök, te szereted a stílusát. Aztán hanyat feküdt ő is, és nézte a pókhálós szelemeneket, az aranyló náttetőt, s a darazsat, amint helyet keresett, talán télire. Télire, amikor róka surran a havas nádban, és északi madarak zajonganak a vízen. Pesten akkor járdát csepernek a ház előtt, s az udvarban szállingózó havat Big Fitz nézi. Kidugja fejét a korláton, és prüszköl, ha orrára esik a hó.